Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Történelmi pillanatnak minősítették az ENSZ 27. klímavédelmi konferenciájának a résztvevői, hogy elfogadták egy olyan alap létrehozását, amelyből kártérítés fizethető azoknak az országoknak, amelyeket súlyos csapások érnek a klímaváltozás következtében. Ez alapvetően jó hír, azonban a világ pénzét is egy csomóba tehetnénk, semmit nem érnénk el vele, ha a bankjegyek mellé nem társul klímapolitika. Nem társulnak olyan intézkedések, amelyek a klímaváltozás elleni küzdelmet előre viszik. És hiába a hangzatos cikkcímek az idei klímacsúcs nem eredményesebb a többinél. Mi több kijelenthetjük, hogy kudarc, mert nem sikerült világos célokat megfogalmazni, amelyeket el kellene érni a klímakatasztrófa megelőzése érdekében. Klímapolitikáról beszélgetünk a mai Naprakészben, és ígérem, közelebb hozzuk a témát Székelyföldhöz, de talán az is elég érv kellene legyen, hogy a klímaváltozás nem áll meg egyik vagy másik ország határán. Schaffhauser Tibor klímapolitikai szakértő, a Green Policy Center társalapítója a vendégem. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat.
Az egyiptomi klímakonferencia előtt beszélgettünk, akkor ön jelezte, hogy a klímacsúcson szakértőként az EU elnökség munkacsoportjának a segítőjeként van ön jelen. Végig ott volt a klímapolitikai tárgyalásokon, sőt már előtte is ott volt Egyiptomban előkészíteni a tárgyalásokat. Első kérdésként arra lennék kíváncsi, hogy milyen volt belülről a klímacsúcs. Ön azt írta a Green Policy Center oldalán közzétett gyors elemzésében, az első hét utáni gyors elemzésében, hogy a sürgősség érzete a tárgyaló termeken kívül maradt. Tehát ugye arról a sürgősség érzetéről kell beszélnünk, hogy a klímaváltozás az itt van, tehát ténykérdés, és mielőbb tenni kell annak érdekében, hogy a helyzet ne durvuljon el még inkább. Nos, ha jól értem, akkor annyira nem siettek meghozni a legfontosabb intézkedéseket?
Hát igen, pontosan ez oda a probléma, hogy a tudomány álláspontja szerint 2025-ig kell tetőznie a kibocsátásoknak, és 2030-ig meg kell feleznünk ezeket, ahhoz, hogy tudjuk tartani ezt a másfél fokos célt, amit kitűztünk még korábban a párizsi megállapodásban. Az is fontos, ez a másfél fokos célnak a tartása, hogy el tudjuk kerülni a klímaváltozás okozta katasztrofális változásokat, mert e fölött már nehezen tudjuk megjósolni, milyen változások jönnek, és akkor nehezen tudunk már ráhatásra lenni az éghajlatváltozásra.
De milyen katasztrofális változásokról beszélünk? Mert itt a Földnek ebben a felében, a Kárpátok ölelésében azt mondják az emberek, hogy milyen klímaváltozás, itt azért minden rendben van. Mezőgazdasági termés is jó, van olyan év, amikor gyengébb, de úgy általában kiegyenlíti egymást. Nincs itt semmi probléma.
Hát sajnos ezt így nem tudjuk kijelenteni, elég már csak arra gondolunk, hogy milyen rossz időjárással találkoztunk idén is a mezőgazdaság szempontjából, mert ezek az aszályos időszakok nem segítettek a mezőgazdaságnak. A csapadék eloszlás már most is változik ahhoz képest, hogy milyen volt korábban, ami megnehezíti a mezőgazdasági munkákat. De hát gondoltuk arra, hogy a terek is már teljesen máshogy alakul, mint korábban. Úgyhogy alapvetően ez a másfél fokos változás, így bár nagyon kicsinek tűnhet, de ilyen globális folyamatokra elég komoly hatással lehet. És ez tényleg így megnehezíti a jövőben a mezőgazdaságot, megdrágítja az élelmiszerárakat, olyan termékeket kell majd termesztünk a jövőben, amik jelenleg nem őshonos, vagy nem használunk jelenleg, mert a mostani különböző termékek nem biztos, hogy bírni fogják a megnövekedett hőmérséklet, az ő kevesebb csapadékmennyiséget. Úgyhogy azért mindenképpen lesznek ráhatása. Másfél fok fölött pedig olyan dolgokra is kell gondolnunk, hogy több helyen már nem lesz megfelelő mennyiségű ivóvíz, túl meleg lesz ahhoz, hogy egyszerűen dolgozni, vagy élni lehessen, és ez beindulhat akár migrációs folyamatokat is. Úgyhogy több olyan veszéllyel is kell foglalkoznunk, ami bár most nem tűnik olyan égetőnek és olyan közelinek, de mégis a mi életünkre is ráhatással lesz.
Amikor azt mondja, hogy a mi életünkre is ráhatással lesz, akkor itt saját magunkra kell gondolni, tehát nem arra, hogy majd a gyerekeink is fogják ezt érezni, hanem mi a jelenlegi 30-as, 40-esek is fogjuk már érezni? Igen keményen?
Igen, pontosan. Hát most a legújabb adatok szerint már 1,1 foknál tart a globális átlaghőmérséklet növekedése, és hát másfél fok fölött vannak az igazán katasztrofális események. Úgyhogy jelenleg, ha ezt tudnánk tartani, akkor csak ilyen, mondjuk, hogy kellemetlenségek okoznának, mint ez a hőhullámok, vagy az aszályos időszakok, de másfél fok fölött azért ennek már megnő a nagyobb problémák is jöhetnek, mint például erdőtüzek, és itt a bési tovább. És az a baj, hogy ez nem egy ilyen 100-200 éves időtávba kell gondolnunk, hogy egy pár évben. Azért is mondta a tudomány, hogy 2025-ig kell tetőznie a kibocsátásoknak, hogy meg tudjuk állítani ezeket a folyamatokat. Úgyhogy sajnos már a mi életünkben is érezhetjük ennek a hatását. A másik probléma pedig az, hogy az országoknak a vállalásai jelenleg nem elegendőek ahhoz, hogy tudjuk tartani ezt a másfél fokos célt. Hogyha minden most jelenleg aktuális vállalást teljes mértékben meg is valósítanánk, akkor is 2,83 fok körüli éghajlatváltozással számolhatunk. Ezzel pedig jelentősen megnőnek az erdőtüzeknek az esélyei, megnőnek a vízhiányos időszakok, szóval már ez is egy komoly hatás lehet az életünkre. Ez hozzájárul a biológiai sokféleségnek a csökkentéséhez, az szintén hatalmas problémát jelent az egész életterünk, a biológiai sokféleség csökkenése pedig mindenképpen rossz lesz a mezőgazdaságnak, élelmiszertermelésnek, és így tovább. Úgyhogy sajnos már ez tényleg a mi életünkben is komoly negatív következményekkel jár. A gyerekeink, unokáink életéket fel se tudjuk mérni teljes mértékben, hogy egy ilyen elszabadult klímaváltozás mit jelentene. Vannak különböző modellek és előrejelzések arra, hogy különböző hőfokoknál mik várhatók, de szeretnénk ezeket elkerülni. Viszont ezért is, ahogy írtam a cikkben is, ez a kihívás, vagy ez a sürgősségnek az érzete sajnos nem feltétlenül jelent meg a klímatárgyalása során, mert bár az lett volna az egyik cél Egyiptomban, hogy megnöveljük az ambíciószintet, hogy növeljük a kibocsátáscsökkentési akciókat, lépéseket, és ezért mi hamarabb megtegyük. Sajnos ez a végső dokumentumban, a záró dokumentumban és a kibocsátáscsökkentési munkaprogramban nem jelent meg néhány fejlődő ország ellenzése miatt.
Mi kell ahhoz, hogy, és beszélni fogunk a záró dokumentumról is, mi kell ahhoz, hogy ez a klímaváltozási matek ez kijöjjön, és elkerülhető legyen a katasztrófa, vagy jól értem azt, hogy igazából mindegy, hogy mit fogunk csinálni, mert biztosra vehető az, hogy 2031-ben átlépjük ezt a másfél Celsius fokos szintet.
Hát biztos, hogy nem lehet még benne, szóval azért még van reménysugár, pont ez is volt az egyik cél a kopon, hogy ezt a másfél fokot célt életbe tartsuk. Hát annyit el tudunk mondani, hogy a mostani döntések nem mennek vissza a korábbiak alá, szóval a korábbi döntésnek a szintjét hozják, és hogyha ez hozható, akkor még van esély a másfél fokos hőmérséklet cél tartására, úgyhogy azért nem kell kijelenteni azt, hogy semmi értelme nincs, már semmit tennünk, mert még van értelme dolgoznunk, van értelme állami, kormányzati ENSZ szinten is dolgozni, és van értelme nekünk, polgároknak, egyszerű választóknak, vagy fogyasztóknak is fenntartóan élnünk, mert van még ráhatásunk ezekre a folyamatokra, úgyhogy még van lehetőségünk változtatni. A másik pedig az, hogy nem mindegy, hogy most másfél, kettő, vagy három, vagy négy fokok vannak, mindegyik minél magasabb globális átlaghőmérséklet növekedéshez érünk, annál komolyabb és szélsőségesebb események lennek, úgyhogy mindenképpen fontos, hogy ne engedjük ki a gyepőt a kezünkből, és próbáljuk megtenni, hogy meg tudunk még tenni. Úgyhogy azt így nem mondanám, hogy már minden elveszett, szerencsére azért vannak lehetőségeink még, azonban az nagyon fontos, hogy a legnagyobb kibocsátó országok, ezek főleg a G20 országok közé tartoznak, ezek komolyabb lépéseket tegyenek, és mi hamarabb. Az Európai Unió az növelte a kibocsátáscsökkentési céljait, most el is fogadott több új jogszabályt is, szóval elkezdett ennek az átültetés a gyakorlatba. Az Egyesült Államok is most bejelentett új intézkedéseket, szóval vannak olyan országok, akik nekiálltak ennek a folyamatnak, vagy olyan régiók vagy csoportok, viszont az lenne fontos, hogy mindenki kivegye a részét ebből, és itt mindenki azt gondolok olyan országok, akik korábban fejlődő státuszúak voltak, de most már fejlett országok közé tartoznak nagy kibocsátásokkal, mint például Szaúd-Arábia, Oroszország, Brazília, Kína.
Schaffhauser Tibor klímapolitikai szakértő, a Magyarországi Green Policy Center társalapítója a mai napra kész vendége. Témánk az ENSZ hétvégén zárult 27. klímakonferenciája, pontosabban a klímakonferenciának a záró nyilatkozata, amelynek az a célja, hogy az éghajlatváltozás hatásait az csökkentse, és minél kevesebbet érezzünk mindebből a saját bőrünkön. Nyilván nem megy ez egy csettintésre, nem megy ez varázsütésre. Hosszú éveknek kell eltelniük ahhoz, hogy ha lehet, valamelyest visszafordítsuk a klímaváltozás kerekét. Országokat említett ön az imént, és azt látom, hogy klímapolitikában van egy egymásra mutogatás, vagy van körbemutogatás, mert igaz ugyan, hogy a fejlődő országok érzik meg leginkább azt, hogy ugye a meteorológiai világszervezet közölte, hogy az utóbbi 8 év lehet a legmelegebb a feljegyzések kezdete óta, és még drámaibb és még halálosabb hatásait vonja maga után a klímaváltozásnak. Tehát vannak a fejlődő országok, akik azt mondják, hogy ők érzik ezt a leginkább, és azt mondják, hogy a gazdag országok, a fejlett országok sara mindez, mert hogy ők idézték elő a jelenlegi helyzetet. Kinél az igazság?
Itt igazából mindenkinek is igaza van, és senkinek is. Ez tipikusan az a helyzet. Ezért is nagyon komplex a klímapolitika, mert ilyen rendszerekbe kell gondolkodnunk. Úgyhogy több ilyen alapelvről beszéltünk. Van az egyik a történelmi felelősség elve, ami az ENSZ-2 egyezményben szerepel. Ez arra vonatkozik, hogy hát az iparosodott országok már sokkal régebb óta elkezdték a kibocsátásokat, szóval már az 1800-as években is voltak kibocsátásaik, ezért hosszú távon hozzájárultak a klímaváltozáshoz, úgyhogy igen, ebben van igazság, hogy iparosodott országoknak van egy felelőssége. A másik ilyen közös ilyen alapelv, amit követünk, az pedig a közös, de megkülönböztetett felelősség elve. Ez arra vonatkozik, hogy minden egyes országnak van felelőssége a klímaváltozási fellépésben, mert a klímaváltozási globális folyamat nem áll meg az országhatároknál, nem áll meg régióban, ezért mindannyian fel kell, hogy lépnünk kellene, viszont megosztik, hogy kinek mekkora kapacitása van, lehetőségei, pénzügyi lehetőségei, technológiai lehetőségei vannak arra, hogy ezeket a lépéseket megtegye, úgyhogy bár közös a felelősség, de más szinten tud mindenki ebben részt venni. Ami a jelenlegi problémát okozza a nemzeti tárgyalásokban, az az, hogy ez az egész felosztás, hogy kiszámít fejlődőnek és fejlődött országnak, ez még 1992-ben került megállapításra, és azóta nagyon sokat változott a világ. Itt például azt is mondhatjuk, hogy annó 92-ben Románia, Magyarország is még átmeneti gazdaságnak számított, ma pedig már fejlett országként részt vett a tárgyalásokon, úgyhogy az OECD, a legfejlettebb országok a tömörítő szervezetnek a tagja lett, úgyhogy nekünk is lett már ilyen kötelezettségünk, hogy támogassuk a fejlődő országokat. Ennek ellenére sok olyan ország van, akik még mindig fejlődő státuszra rendelkeznek, miközben ez a valósággal már nincs összhangban. Itt gondolhatunk például az öbölmenti olajmonarchiákra, akiknek a pénzügyi kapacitásuk, a GDP-jük már bőven meghaladta a több európai tagállamnak a lehetőségét is, és a kibocsátásaik is már jelentősek. Úgyhogy itt ez az én központi probléma, hogy ez a közös felelősség elvét nem mindenki követi le a valósággal, mert mai napig még ez az 1992-es felosztás mögé rejtőznek, és ezt lobogtatják, hogy hát ők fejlődő ország, neki támogatásra van szükségük. Ez pedig azért belegondoltunk, nagyon nehéz egy közép-kelet-európai régiós politikusnak a választófe előadni, hogy hát igen, nekünk pénzügyi és technológiai támogatást kell nyújtunk Szaúd-Arábiának. Miközben hát látjuk, hogy azért ott már megvan a lehetőségek arra, hogy ezt megoldják, sőt, ők már megtehetnék azt is, hogy másokat támogassanak. Úgyhogy ez az ilyen alapvető, az egyik ilyen alapvető probléma, amivel nagyon küzdünk a nemzeti tárgyalások során, és ez most is felmerült, hogy azért ez megnehezítette az előrelépést. Történt szerencsére előrelépés ebben a témában, azáltal, hogy most felhetésre került egy új pénzügyi alap. Ez arra vonatkozik, hogy a klímaváltozás okozta, már mai nap is okozta a károknak az enyhítésére jött létre egy alap, és itt viták voltak arról, hogy kiknek kell az alapot feltölteni, és kik hívhattak meg forrásokat belőle. Az Európai Unió támogatta ennek az alapnak a létrejöttét, azzal kitétellel, hogy csak is azok hívhattak meg forrásokból, akik valóban kitettek az éghajlatváltozáson, és nem tudják maguk saját maguk előteremteni ezeknek a károknak a megtétésre vonatkozó forrásokat, és hogy szélesítsük ki annak a bázisát, hogy kik azok, akik ezt az alapot fel kell töltsék, és azok is tegyenek be forrásokat, akik ezt megtehetik, de eddig nem tették meg. Ugye ebből a szempontból legalább ebből a pénzügyi alapban történt elmozdulás ettől az 1992-es felosztástól, viszont az, hogy ki számít sérülékeinek, és kinek van lehetősége erre, hogy támogassa ezeket az akciókat, arra van most egy új bizottság, akinek ezt a gondolkodást meg kell tennie, és a döntést meg kell hoznia, és erre most egy évük van. Úgyhogy a jövő évben, a jövő évi klímakonferencián derül majd ki, hogy kik azok, akik leírhatják a forrásokat, és kiknek kell befizetni ebből az alapba.
Igen, tehát ennek az alapnak a létrehozása, ez akkor tulajdonképpen az elismerése annak, hogy a föld országainak szolidárisnak kell lenniük egymással, és szolidarizálniuk kell egymással, ha a klímaválságon, amely valamennyiünket érint, tehát nem áll meg egyik vagy másik országnak a határán, tehát ha a klímaválságon úrrá akarunk lenni. Viszont én azt látom ennél az alapnál, hogy egy igencsak felemás döntés, ön is felemlegetett itt több nyitott kérdést, hogy ki fogja feltölteni ezt az alapot, hogyan fogják feltölteni, melyek a kritériumai annak, hogy ki fog támogatást kapni, és számomra a legeslegnagyobb kérdés az, hogy mekkora tőkével kell feltölteni ezt a kasszát. Tehát látjuk már, hogy mekkora tőkével kell feltölteni, mert példaként ott van a pakisztáni árvíz, idei pakisztáni árvíz, 30 milliárd dollárra becsülik a kárt. 30 milliárd dollár. Ezzel szemben az Európai Unió 60 millió eurós támogatást adott. Tehát, hogy valahol nincsenek összhangban ezek a károk és a felelősségvállalás.
Igen, pont ez az egyik probléma ezzel, hogy eddig az volt az érvelése az Európai Uniónak és a tagállamaiknak, hogy azért nem indokolt egy új pénzügyi alap felállítása, mert van már több különböző pénzügyi mechanizmus, a klíma védelmi akciók, az alkalmazkodás és az ilyen különböző lépéseknek a támogatására. És azzal, hogy most egy új dedikált alap jön létre, nem feltétlenül lesznek új mobilizáló források, hogyha csak is a már meglévő donorokra számítunk, a már meglévő országokra, mint az Európai Uniós tagállami, USA és többé is így tovább. Úgyhogy ezt mondom, hogy alapvetően az lenne a cél, hogy ezeket a forrásokat mobilizáljuk, amik már rendelkezésre állnak, és nem feltétlenül egy új alapot hozunk létre. De az alap létrehozása ez egy ilyen központi kérdés volt sok fejlődő országnak, úgyhogy végig ez a kompromisszum született, hogy jó felállításra kell ez az alap, viszont ki kell szélesíteni a donorbázis. Pont ezért, mert új forrásokat kell bevonni arra, hogy hát ezeket a károkat meg lehessen érinteni. Itt új forrásokat gondolhatunk új országok bevonására, akinek van lehetőségük támogatni másokat. Gondolhatunk újféle pénzügyi megoldásokra, mint például sok országban működik például ilyen környezetvédelmi adókre, például ezeknek a forrásait lehetne bevonni úgymond ilyen új forrásként, vagy akár lehetne mobilizálni a különböző nemzetközi pénzügyi intézményeknek a forrásait, amik jelenleg nem feltétlen klímavédelmi akciókra mennek. Szóval széles körű ez a lehetőség, hogy honnan lesznek új források. Persze a feltolszon a kormányainak is kell mobilizálni többet, de hát most a COVID utáni gazdasági újraindítás után azért láthatjuk, hogy nem mindenhol vannak felesleges források, szóval ez is fontos, hogy új országokat is bevonjak, és új különböző lehetőségeket is. Hogy mekkora összeg is kell, hát megosztanak a vélemények, mert többféle számítást lehet látni. Most például két ilyen szélsőséget mondok. Most néztem olyan kutatásokat, hogy 2050-re azt látják, hogy 1,8 billió, vagy egészen 5,6 billió dollár közötti károl beszélhetünk de ez 2050-ig szól, szóval nem azt jelenti, hogy most ennyi már ami várható. De itt is azért nehéz számítani, mert attól is függ, hogy hogy áll az éghajlatváltozás. Ha megállunk másfél fok alatt, akkor persze kevesebb kár fog keletkezni, ha túlmegyünk, akkor pedig hát a világ pénze nem lesz elég a károk megtérítésére. És pont ez egyik ilyen központi összefüggés a különböző tárgyalási ágak között, hogy ha nem csökkentjük a kibocsátásunkat elég gyorsan és elég meredeken, akkor nem tudjuk megjósolni, mekkora károk keletkeznek. Szóval fontos, hogy elsőképpen csökkentjük a kibocsátásainkat, és utána akkor persze ezek a pénzügyi követelések is csökkenni fognak. Úgyhogy mindenképpen van összefüggés a különböző folyamatok között.
Igen, tehát ezt nagyon-nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a pénzadományok azok önmagukban még nem oldják meg a klímaválságot, tehát a jelenlegi helyzeten segítenek, az árvízkárok enyhítésén segítenek, viszont nem előzik meg a következő árvizeket, és én éppen ezért én megdöbbenve olvasom a hazai és hazai alatt romániait értek sajtóban, és a romániai magyar sajtóban is a véleményformálóknak azokat az olyan szépen csengő című jegyzeteit, például eredményesebb klímacsaták, írja a maszol.ro portálon Bíró Béla. Nyilván eredmény a kártérítési alapnak az elfogadása, nagy siker, ha úgy tetszik, de hogy kudarc az én olvasatomban, hogy világos célokat nem sikerült megfogalmazni annak érdekében, hogy mit kellene elérni a klímakatasztrófának a megelőzése érdekében. Például ott van az, hogy nincsen világosan benne a szövegben, hogy a szén felhasználásának a befejezése az mikorra várható. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának 2025-ig kellene érnie a csúcsát, ám ezt mint célkitűzést a záró dokumentum nem tartalmazza, vagy én voltam figyelmetlen.
Hát sajnos nem volt figyelmetlen, mert nem tartalmazza, és nagyon nagy csatáink voltak az Európai Unió és több fejlett ország részre, hogy ezek a pontok, amiket említett, a szénkivezetés, a fosszilis energia kivezetése, a kibocsátások kettőzése, ezek kerüljön ebbe a záró dokumentumba, és nem csak abban, hanem az újonnan felállítandó kibocsátás csökkentési munkaprogramba is kerüljenek bele, mint akciók. Sajnos néhány fejlődő ország ezt megakadályozta, és ezért nem tudtak bekerülni ezek a dokumentumba, pedig nagyon sok ország előrelépett. Tehát az Egyesült Államok is korábban nem volt úgy az nyitott ezekre a témákra, ami most viszont már teljesen mögé állt ezeknek a kéréseknek. Úgyhogy igazából egy elének koalíció volt, hogy ezek bekerüljenek. Sőt, fejlődő ország részéről is volt nagyon nagy támogatása ennek, mert elég belegondolunk abba, hogy persze ez a másfél fok, ez így nem tűnik olyan soknak a régiónkban, mert hát Európában megvannak a pénzügyi és technológiai lehetőségünk alkalmazkodni hozzá, és hát a klímaváltozás hatásaihoz. Viszont másfél fok felett több kis szigetország konkrétan el fog tűnni a föld felszínéről. Szóval számukra ez tényleg élethalál kérdése, hogy tudjunk kibocsátásokat csökkenteni, és ők is támogatták volna ezeknek a lépésnek a bekerülését az áródokumentumba és a különböző ügyekbe, és ők is rettenetően csalódottak voltak, hogy ez nem történt meg. Ez is egy fele más ez a konferencia, mert egyrészt történelmi az új pénzügyi alapnak a felállítása, viszont nem léptünk előre a korábbi vállásoktól a kibocsátáscsökkentés alatt, amúgy olyan a szinten álltunk meg, ami nem igazán segíti elő az ambíciós klímapolitikát. Persze az a dokumentum nem akadályoz meg senki, semmelyik országot abban, hogy növelje az ambícióját, nem akadályoz meg senki abban, hogy új lépéseket jelentsen be, viszont nem is feltétlenül ír elő semmit, mint ahogy ön is említette, és ez azért egy csalódáskeltő lépés volt.
És még egy csalódáskeltő lépés, hangsúlyozom, ez az én értelmezésem, azt írja, hogy a dokumentum, hogy alacsony kibocsátású energiák, megújuló energiák és alacsony kibocsátású energiák, és ez az alacsony kibocsátás, ez mi? Földgáz?
Hát sajnos pontosan, és itt ez azért is problémás ennek a bekülése, mert már konkrétan a klímakonferencia a margóján láthattuk Egyiptom, mint klímakonferencia elnöke gázalkukat kötött meg. Most hát ez hallatlan dolog, hogy valaki, aki egy olyan ország, aki egy klímakonferenciát rendez, aminek az lenne a célja, hogy maga az ország is növelje a saját ambícióját, és bemutassa, hogy mennyire klímabarát gáz alkukkal kössön meg egy ilyen konferencia margóján. Hát pedig erre most sor került, és pont ezért ez a tiszta energiák, ezt nem mondanám tisztának, nem csak tisztábbnak lehet mondani, persze a szénhez képest a gáz az tisztább, viszont ugyanis fosszilis energiaforrás. Úgyhogy mi egy más megfogalmazást javasoltunk a dokumentumban, a fosszilis energiák vezetését javasoltuk, és nem tiszta energiákat. Sajnos ez a néhány fejlődő ország ellenállása, és sajnos az egyiptomi elnökség hatatós közreműködési miatt végülis ez nem így került be a dokumentumba. Úgyhogy igen, sajnos jelenleg a dokumentum nem tiltja a gázipari beruházásokat.
És ha már itt energiaiparról beszélünk, és akkor zárhatjuk is ezt a fejezetet, számomra meglepő volt az, amit ön említ a cikkében, amit a Green Policy Center oldalán olvastam, hogy 600 olaj- és energiaipari lobbista vett részt a konferencián.
Hát igen, sajnos ez egy új negatív rekord, ennyien sosem voltak még kint. Ez egy olyan 20%-os növekedés a korábbi konferenciákhoz képest. Az is negatívum, hogy például az eseményt a Coca-Cola, ami nagy szennyező, mert a legnagyobb műanyag szennyező a világon támogatta. Úgyhogy ez több ilyen visszás dolog is az egyik konferenciával kapcsolatban. Miközben azért az egyiptomi elnök igyekezett, például a civil szektor, a civil szféra, a kutatók, egyetemek, különböző NGO-knak a részvételét megnehezíteni. Ugye ez egy ilyen visszás téma volt. Az Európai Unió részről többször is felhoztuk ezt a kérdést, hogy ezt nem tartjuk megfelelőnek, hogy a civilek nem tudnak részt venni, a megfigyelők nem tudnak részt venni, és beavatkozni a tárgyalásokba, és hogy nem elég transzparens az egész folyamat. Úgyhogy ez sajnos mi is tapasztaltuk, és kritikát fogalmaztunk meg ezzel kapcsolatban, viszont ilyen tárgyaláson az elnökségnek elég éles jogkörei vannak, úgyhogy sajnos azon, hogy kritikát fogalmaztunk meg, és próbáltunk nyomást gyakorolni rájuk, nem tudtunk sajnos ennél előrébb lépni.
Joggal mondhatja most azt a hallgató, hogy de mi van akkor itt most a COP körül? Mert egyrészt vannak a hangzatos nyilatkozatok, és a hangzatos nyilatkozatok alatt például a megnyitón az egyiptomi külügyminiszter úgy fogalmazott, hogy hajtsuk végre együtt a kötelezettségvállalásainkat az emberiség és a bolygónk érdekében. Vagy ott van az ENSZ főtitkára, aki azt mondta, hogy az éghajlatváltozás elleni küzdelem élet-halál kérdése, a mai biztonságunk és a holnapi túlélésünknek a záloga. Most vannak ezek a nyilatkozatok, és akkor van ez a igencsak kétséges záró dokumentum. És akkor joggal merül fel az a kérdés, hogy mi ez a klímakonferencia, egy ilyen PR kampány, ahol a politikusok elmondhatják, hogy ők milyen sokat akarnak tenni, és a végén meg oda jutunk ki, hogy hát olyan sokat mégsem fognak tenni.
Hát sajnos azt kijelentjük, hogy az egyiptomi külügyminiszter is betartotta a megnyitón elmondott dolgait, mert a korábbi vállalások azok állnak, szóval csak az, hogy nem mennek arra tovább. Úgyhogy végül is nem mondott valótlant, a korábbi vállalások teljesítése az folyik, viszont nem növekedett meg az ambíció, úgyhogy ebből a szempontból nem mondhatjuk, hogy valótlant állított, csak hát sajnos nem ezt vártuk, hanem azt vártuk, hogy előrébb is lépünk. A klímakonferenciáknak több ilyen szerepe és visszásága is van, ezekről nagyon sokat beszélgetünk, és hát így be is indult már egy ilyen folyamat a reformjára ennek az egész konferencia sorozatnak, mert kérdéses, hogy megéri-e, hogy minden évben egy másik kontinensre odautazik több ezer ember ennek a kibocsátásaival, és akkor tényleg megy ez a folyamat. A másik részről viszont az, hogy minden évben van egy ilyen esemény, ami nagy nyilvánosságot kap, amit lát a sajtó, látnak az állampolgárok, a civilek, a különböző befektetési bankok, akkor az ipar, a különböző gazdasági szereplők, az segít a napjelen tartani a klímaváltozás kérdését. Hát mi is most ezért beszélgetünk itt a rádióban, ezért hallgatják a hallgatók ezt a témát. Úgyhogy fontos, hogy megtalálni az egyensúlyt a között, hogy van értelme ezen a konferenciáknak, azért is, mert előre viszi a folyamatot, ha még lassan is, és megfelelő vizibilitást ad ennek a kérdésre, hogy ne felejtsük el a klímaváltozásával a foglalkozást. Viszont igen, azt felmerül, hogy lehet, hogy megérne egy reformot ez a folyamat, hogy most hogy is zajlik. Ebből a szempontból viszont kiemelném például az új ENSZ, vagy hát UNEP Triplesi főtitkárnak, az éghatvási keretjezménynek a főtitkárnak, mert ő azt mondta, hogy ő szeretne szakítani az eddigi szokásos, ilyen tradicionális szereptől, amit a főtitkár ellátott, és alapvetően egy ilyen elszámoltatási biztosként szeretne fellépni, és azt szeretné, hogy a szervezetek képes legyen arra, hogy ellenőrizze és számon kérje az országokat, hogy teljesítsék a vállalásaikat. Ez egy ilyen új elképzelés, ez egy teljesen új hozzáállás, amit minden üdvözöltünk az Európai Unió részéről, mert alapvetően, ahogy ön is említette, az nem elegendő, hogy csak bejelentenek politikus a dolgokat, hanem fontos, hogy ezek a vállalások meg is valósuljanak, és ilyen megvalósításra kerüljenek. Emiatt ez egy nagyon üdítő gondolat volt a keretegyezménynek a főtitkárától, és ebben teljes mindent támogattuk is. Ehhez kap új eszközöket is, most elindul egy új ilyen nyomon követési és ellenőrzési keretrendszer. Ebben könnyebb lesz majd nyomon követni, hogy hogyan állnak az országok a kibocsátásokkal, hogyan haladunk előre. 5 évente van egy ilyen globális értékesítő folyamat, ahol áttekintjük, hogy hogyan állunk és mit kell lépni. És ugyanez a kibocsátáscsökkentési munkaprogram is erre vonatkozik, hogy lássuk, hogy hogyan állunk és hol kell mi beavatkozunk, és hol milyen lépések lehetnek arra, hogy tényleg növeljük az ambíciót. Szóval elindultak ilyen folyamatok, hogy tényleg gyakorlatibb és a konkrét lépésekhez közelebbi munkánk legyen, és ne csak jogszabályokat alkossunk és ezekről tárgyaljunk. Viszont ez azért sajnos egy ilyen ENSZ méretű szervezetben, ez egy lassabb folyamat. Kérdés az, hogy megengedhetjük-e magunknak ezt a lassabb folyamatot, vagy fontos, hogy mindenki nemzeti szinten is aktív legyen. Én úgy vélem, hogy a második is nagyon fontos. Fontos, hogy az országok, a régió szervezet, mint az Európai Unió ugyanúgy tegyék meg ezt a szükséges lépéseket, annak ellenére még, hogyha az ENSZ nem is alakult át időben, vagy nem követi ezeket. Fontos, hogy mi meghozzuk a szükséges jogszabályokat a szektorális szinten, meglegyenek a célok és elinduljanak a projektek. Ebből a szempontból üdvözlendő, hogy például az Európai Unió részén most több fontos jogszabályban sikerült megegyezni, például a gépjárművek kibocsátásának a szabályairól, akkor a mezőgazdasági erdészeti szabályokat sikerült most megállapodásra jutni, akkor sikerült megállapodni a különböző ilyen szektorális kibocsátási célokról, ami épületek, mezőgazdaság ilyen-ilyen témákban születtek. Szóval azért az Unióban haladunk előre, ez egy nagyon fontos dolog, és ezt tudjuk jó példaként is mutatni a világ felé, hogy nem elég a célokat kitűzni, hanem meg is őket valósítani, és az Európai Unióban megkezdtük.
Schaffhauser Tibor klímapolitikai szakértő a mai napra kész vendége. Mennyire szorította a háttérbe a háború, valamint a háborúnak a következményei a klímaváltozás elleni küzdelmet? És itt most nem arra gondolok, hogy Oroszország el van foglalva Ukrajna megsemmisítésével, felszámolásával, mert Oroszországban nincs klímaváltozás, legalábbis ha az orosz sajtót nézzük, ha az orosz politikusok nyilatkozatait hallgatjuk, akkor erre a következtetésre jutunk, ami persze logikus, hisz az ország a fosszilis energiahordozók kitermelésétől és exportjától függ. Tehát nem Oroszország szempontjából mennyire szorult háttérbe a klímaváltozás elleni küzdelem, hanem az uniós országok, vagy Amerika. Mennyire van elfoglalva a háborúval, és nem tud a klímaváltozás elleni küzdelemre koncentrálni?
Hát igazából így globális szinten ez nem merült fel, szóval globális szinten ugyanúgy állnak a céljaink, ugyanúgy ezeket teljesíteni kell, és ezért nem kaptunk felmentést a célok teljesítése alól, mert hogy most ez a energiakrízis zajlik. Viszont több kérdést is kaptunk, hogy akkor most hogyan fogjuk tudni teljesíteni a céljainkat, azáltal, hogy néhány ország most időlegesen erre a térre felvetett a lehetőséget, hogy akár fosszilis tüzelésű erőműveket is újra működésbe állít átmeneti időre. Tehát azért a kérdéseket megkaptuk, de ugyanúgy jelezte az Európai Unió és minden tagállam, hogy ugyanúgy tartjuk a céljainkat, ugyanúgy meg fogjuk valósítani, szóval ez nem módosítja a pályát. Sőt, kijelentettük, hogy új jogszabályokat is úgy javaslatot is teszünk az asztalra, hogy mi hamarabb el tudjuk hagyni a foszilis energiafüggőséget, és főleg az energiafüggőséget az orosz foszilis energiaforrásoktól. Szóval valamilyen szinten az Európai Unió ezt még az egész krízis még jobban is abban az ember lökte, hogy belássa, hogy fontos mi hamarabb megújuló energiaforrásról fektetni, mert ez nem csak a klímaváltozás elleni fellépés miatt fontos, hanem az energiabiztonság miatt is. Azáltal, hogy országon belül, Európai Unión belül tudjuk megtenni az energiánkat, kevésbé fogunk függeni olyan országoktól, mint Oroszország. Bár hogyha már így felmerült Oroszország, érdekes volt, hogy ültemben olyan egyeztetésen, ilyen zárt ajtók mögött, ahol az orosz delegátok is azt mondták, hogy muszáj valahogy lépnünk, hogy fontos, hogy legyen egy megállapodás, egy kompromisszum, ami mindenkinek megfelel. Úgyhogy még ők is próbálták a szaúdi delegációt ösztönözni arra, hogy megállapodásra jussunk. Meg itt csak olyan feltétlenül volt, hogy ne lehessen kiválasztani egy energiaforrás, hogy na ez okoz valamit. Szóval ők az ellen volt, hogy ilyen jelent, hogy például az olaj vagy a szén ki legyen emelve. Az ellen viszont, hogy ki ilyenek emelve, hogy fontos a tiszta energiák, mint is, hogy szövegbe került ezek és a megújulóknak a szerepe bekerüljön, ezt nem akadályozták. Szóval ez így meglepő fordulat volt, de azért itt mindig el kell választani a nyilvános nyilatkozatokat és az ilyen zárt ajtós megbeszéléseket, mert a nyilvános eseményeken ott a sajtó azért más, hogy szoktak nyilatkozni egyes országok, szóval ilyenkor azért mindig bizonyos kritikával kell illetni az ilyen hangos bejelentéseket, viszont látható, hogy tényleg azért egy ilyen globális elmozdulás van, mert belátta sok ország, hogy muszáj egyszerűen lépnünk, mert hiába a kolumbiai miniszter is mondta egy ilyen megbeszélésen, hogy hát hiába is sikerülne a világ összes pénzét mozgósítani, hogyha egyszerűen megsülünk a bolygón. Úgyhogy fontos, hogy tényleg lépjünk a klímaváltozás elleni harcban.
Lépjünk a klímaváltozás elleni harcban, de hogyan lépjünk, legyen ez a záró kérdés. Említette ön itt az imént azt, hogy függetlenül az ENSZ vállalásaitól, mindenik ország a maga részéről tehet többet. Függetlenül attól, hogy mit tesz az ország, az egyes állampolgárok tehetnek többet, egészíteném ki, mert az én olvasatomban az embereknél van a kulcs. És az emberek kell, hogy kifejezzék a politikum, meg a gazdaság számára azt, hogy aggódnak a klímáért, és akkor a politikum meg a gazdaság az kell, hogy válaszoljon az emberek igényeire. Mit tegyen ezen túl az egyes állampolgár? Azt halljuk, hogy jobb vegánnak lenni, vagy legalább leszokni a marhahúsról. Most nyilván ez egy picit sarkítása a kérdésnek. Mi van még? Milyen szokások megváltoztatásával tudunk változtatni, tudunk tenni a klímaváltozás elleni küzdelem érdekében?
Ebben teljes mértékben egyetértünk, mert hát, mint tudjuk, a politikusok váltásokon tudnak nyerni, ők érdekeltek abban, hogy kövessék a választóknak az igényeit. Ugyanez igaz a váltókai cégekről is, hogy el akarják adni a terméket, olyan terméket kell adni, amit mi meg szeretnénk venni. Úgyhogy ezért nagy szeretünk van abban, hogy a magatartásunkkal, a választói vagy akár vásárlói döntéseinkkel ösztönözzük a vállalatokat és a kormányokat arra, hogy zöldebbek legyenek. Úgyhogy ebből szemben minél fontos, hogy tudatosabb felhasználók legyünk, tudatosabb fogyasztók, olyan termékeket választunk, amik környezetbarátok, nincsenek felesleges csomagolás bennük vagy rajtuk, nincsen a világ másik feléről ide utaztatva, például szezonális zöldséget fogyasztani is fontos, hogy tényleg olyanokat együnk, ami nem kell itt másik országon megtermelni és odaszállítani hozzánk. Fontos ugyanúgy energiahatékonyan élnünk, mert nagyon fontos azt kimondanunk, hogy a legkörnyezetbarátabb energia az az energia, ami nem lett megtermelve. Úgyhogy még ha azt is mondjuk, hogy persze, de hát most, hogyha már magas is egy országban a megújuló energiaforrások részaránya, hát akkor miért aggódjak az energiafogyasztásomtól? De hát az is fontos, hogy látunk, ezért az erőműveket is fel kell építeni, hiába egy megújuló energiaforrás, ennek is van karbonlábnyoma, úgyhogy mindenkivel fontos, hogy energiahatékonyan éljünk. Úgyhogy ezek is olyan apró lépések, amiért tehetünk, hogy letekerjük a fűtésre kicsit. Itt nem kell arra gondolni, hogy meg kell fajtunk, csak egy-két fok is már rengeteget tud számítani azért egy nemzeti szinten. És azt sem mondom fejtelen, hogy azonnal vegán életmódra kell térni, de azt tényleg fontos, hogy át kell gondolnunk az élelmiszerfogyasztásunkat, hogy minden alkalommal tényleg kell húst fogyasztanunk minden étkezésre, és milyen húst fogyasztunk, mert tényleg teljesen más karbolányban van a marhahúsnak, vagy például a csirkehúsnak, vagy a halnak, úgyhogy ez miatt ez is egy fontos megfontolás. És hát gondoltunk arra, hogy azért szüleink, nagyszüleink generációjában ez nem volt mindennapi, hogy minden nap húst fogyasztottunk, és mégis azért nagyon jól megértek. Rengeteg nagyon jó recept van, amit azért ma lehet, hogy kiesünk is használunk, pedig akár elővetjük újra. Szóval sok ilyen döntést hozhatunk meg, és itt nem szeretném azt, hogy a hallgatókba egy ilyen szorongás keletkezzen, hogy ő nem tesz eleget. Az a fontos, hogy mindenki megtegye azt, amit ő meg tud tenni a saját életviteli, életmódbeli, pénzügyi, akármilyen lehetőségei szerint. És fontos, hogy amit tudunk, azt megtegyük viszont. Úgyhogy gondolom csak arra, hogy hát most már 8 milliárdan vagyunk, hogyha minden 8 milliárd ember tesz egy kicsit, az már rengeteget tud számítani. Úgyhogy ösztönözzük mindenki, hogy gondolja át, hogy mik azok a kis lépések, amit meg tud tenni, akár csak egy fok csökkentése a fűtésen, akár csak az, hogy hetente egy vagy két húsmentes napot tart, ezek is már fontos lépéseket tudnak tenni, és tényleg legyen tudatosabb fogyasztók.
Legyen ez a végszónk Schaffhauser Tibor klímapolitikai szakértőnek. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.
Nagyon szívesen, köszönöm szépen a meghívást.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet. Pontban 18 órakor Szentpéter Jemese jön a legfrissebb hírekkel. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió társaságában. Farkas Istvánt hallották, a viszonthallásra.